Az éjszakai álomban két Anna Máriát láttam. Először elmondanám az álomképeket, majd azokhoz kapott megértéseket. Az első álomképben a húgomat láttam, Anna Máriát, és valósággal letérdeltem eléje, és úgy kérleltem őt, hogy ne vállaljon közösséget azzal, amit az ő ikertestvére csinál. Ha valaki hallotta korábban, hogy miről beszélhettem, mik történtek a mi családunkban, és miről írattam a Családi Tragédia című írásban, az tudja, hogy mi történt a húgommal. Tavaly februárban megpróbálta önként elvetni az életét, és én azt kaptam, hogy írjak arról, ami történt, mert hisz nem egy egyszerű balesetről van szó, egy egyszerű kis megbotlásról, meg horzsolásról, hanem arról volt szó, hogy egy fiatal anyuka kívánt meghalni teljes szívéből, és megpróbálta elvetni az életét. És leírtam azt is, hogy ehhez mi köze volt a másik húgomnak, mi köze van nekem, mi köze volt az egész családnak, mi köze van a társadalomnak. És nyilván akkoriban sokan nehezteltek rám, hogy ezeket én megírtam, de én nem tehettem mást, mert én nem jókedvemből írtam, mint ahogy ezt elmondhattam korábban is, hanem azért írtam, mert ezt kaptam a mindenható Istentől, hogy írjak meg mindent, úgy, ahogy volt, ahogy ő nekem mutatja, mert az segítségére lehet sokaknak, akik hasonló állapotban vannak, hasonló szituációban vannak, mint az én húgom, vagy pedig az én húgaim, vagy pedig mi úgy általában. Abban az írásban, aminek a címe az, hogy Családi Tragédia, ki van fejtve, hogy mi történt a másik húgommal, az ikertestvérével, aki több mint 10 évet töltött, mondjam azt, az okkultizmus berkeiben. Csak ez túl durván hangzik és túl elvont, mert a legtöbb ember nem érti, mi az, hogy okkultizmus. Ezért röviden és tömören próbálom megfogalmazni lényeget. Magyarul a kezébe vette a sorsát, az irányítást, mint ahogy mindannyian tettük. Belekezdett az önmegvalósítás, az önmegváltás módszereibe, amire nagyon sok lehetőség van a mai világban, mint tudjuk. Tehát minden, ami arról szól, hogy az önt fejlesztem, tehát az ön maga, az önt fejleszti, ami arról szól, hogy én önmagamnak örömet okozok bármilyen módszerrel, ez mind önmegváltás. És ilyen népszerűbb fogalommal élve, okkultizmus, és erre nagyon sok lehetőség van a mai világban. Főképp a modern spiritualitás, New Age, ezotéria, jóga, reiki, különböző ilyen angyal tanfolyamok, meg gyógyító tanfolyamok, meg különböző könyvek, misztikus könyvek, agykontroll, pozitív gondolkodás, meditáció, különböző ilyen technikák, amelyek az ember önmagának próbál örömet okozni. Hogy ez miért okkultizmus, én ezt csupán most érintőlegesen próbálom meg elmondani, mert ebben a felvételben nincs idő arra, hogy most mindent elmondjak elejtől végig. És tudom, hogy akit érdekel a téma, az már megismerte valamelyest, betekintést nyert ebbe a dologba, tudja, hogy mit jelent ez. Tehát az okkultizmus, az önmegváltás azt jelenti, hogy az Úristen kezéből teljesen kivesszük a kontrollt, az irányítást. Tehát amit mondunk a mi atyánkban, templomban, templomokban, vagy otthon, amikor néha imádkozunk Istenhez, hogy legyen meg a te akaratod, na annak a teljes ellentéte, legyen meg az én akaratom. Ezt kínálja az emberek számára a modern spiritualitás, aminek a szellemisége már belekerült a kereszténységbe is, nagy mértékben. És a lényeg az, hogy az ember teljesen átvegye, visszavegye, vagy kivegye teremtője kezéből az irányítást, hogy megvalósítsa önmagát, fejlessze önmagát. Azonban ezáltal az ember teljesen elszakad a lélektől, Isten lelkétől, elhallgattatva az ő lelkiismeretét, a lelkiismeretének hangját, kiveszi az irányítást teljes mértékben Isten kezéből. Azonban, hogyha az Isten szót, Isten nevet behetesítjük az élettel, akkor ez a dolog sokkal drasztikusabban hangzik, mert ki kell mondjuk azt, hogy kivesszük az irányítást az élet kezéből, és a magunk kezébe vesszük azt, a halál kezébe. Vagy pedig elszakítjuk magunkat az élettől. Nyilván, aki magát elszakítja az élettől, az élettelenné válik. Először lelki értelemben, utána pedig testi értelemben. Tehát, hogyha valaki a lelkének a táplálékát eldobja magától, szintén a mi atyánkban, ahogy mondja Jézus, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, ez nem péksütemény, ez nem dióskifli, hanem a lelki táplálék. Amire szükség van a léleknek ahhoz, hogy éljen, életben legyen, és hogy legyen lelki béke. Többször mondtam azt, hogy testi eszközökkel nem lehet lelki békét szerezni. Testi módszerekkel, testi eszközökkel nem lehet lelki békét szerezni. Lehetetlen. De amúgy ez, mondjam azt, magától értetődő, kéne, hogy legyen, hisz a lélek a test fölött van. Az nagyobb, mint a test meghal. Mint tudjuk, de a lélek az megy tovább, az nem hal meg. Azt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok néktek, lélek és élet. Ezért javasolja mindenható Isten, hogy ismerjük meg jól az ő beszédeit, és éljünk az szerint, mert abban lélek van. Tehát mindennapi kenyér, táplálék a lelkünk számára. Azonban, ha valaki a modern, spirituális irányzatokat követi, azért szoktam említeni a jogát és a reikit, mert ezek a legnépszerűbbek. Itt nálunk fele, tehát mindenki jogázott már, mindenki reikizett már. Azonban senki, aki abba is hagyta, tegyük fel, már nem jogázik, vagy nem reikizik. Attól a szellemiségtől, amit ő akkor bevett az ő szívébe, jóformán senki nem szabadult meg. Ez pont olyan, mint amikor valakiről azt hírlik, hogy hát ő megölt egy embert, de már rég volt az, 40 évvel ezelőtt. Tehát ő akkor gyilkossá vált, ugye? Melyik az a pont, amikortól azt lehet rá mondani, hogy ő nem gyilkos? Tehát az, hogy valaki 40 évvel ezelőtt gyilkolt, gyilkossá tette őt, ő ma is gyilkos, mert ő gyilkolt. Mert ez beleégett az ő lelkébe. A gyilkosság maga beleégett az ő lelkébe. Ugyanígy, hogyha valaki érintkezett a megtévesztés szellemiségével, az önmegváltás módszereivel, az önmegsegítés módszereivel, az ember hiába, hogy nem gyakorolja most éppen azt, de azok a tanok, amiket ő megtanult, vagy amiket ő megismert, és bevett a lelkébe, azok mind a lelkében vannak. És azt hordozza magával az ő lelkében. Tehát, hogyha én ezelőtt 20 éve, vagy akár 40 éve, vagy akár hány éve, én olyan dolgokkal foglalkoztam, olyan szellemiséggel érintkeztem, ami engemet arra vett rá, hogy kivegyem az irányítást Isten kezéből, akkor az a szellemiség most is bennem van. Hogyha az a szellemiséget valami ki nem vette belőlem, az most is bennem van. Szóval, amiért írnom kellett egyébként a Családi Tragédia című írást, az az, hogy nagyon sokan Gyergyóban belementek ebbe a szellemiségbe. Én is valamilyen mértékben. Nekem is volt érintkezésem a szellemiséggel. Nem csak az én húgomnak, vagy a húgaimnak, hanem én is volt egy időszak az életemben, amikor a kezembe vettem az irányítást. Tehát én voltam a magam istene, úgymond. Ezt amúgy tanítják is. Sok ilyen iskolában, okkult iskolában, ezoterikus, spirituális iskolában, hogy ti is istenek vagytok. Kiragadják ezt a Bibliából, kiragadják a környezetből ezt a kijelentést, és úgy tanítják az embereknek, ezáltal becsapva őket, sötétségben tartva őket. Mert azt mondják, hogy ők is istenek. De ez nem igaz. Ez nem igaz, és nagyon veszélyes. Én már tudok, hallottam és láttam embereket Gyergyóban, akik ezt elhitték, akik szintén belementek ezekbe a tanokba, és már el vannak temetve, ráadásul fiatalon. Hogyha én Isten vagyok, és szeretem az életet, szeretem a földi életet, a test életet, és ha jön a halál, értem, a nyomorúság, a fájdalom, a betegség, akkor miért nem gyógyítom meg magamat? Vagy miért nem kerülöm el a halált? Vagy miért nem küldöm vissza, hogyha Isten vagyok? Tehát a bizonyíték arra, hogy senki nem Isten, ez hazugság. Mondjam azt, az ördög hazugsága az, hogy akik elhitték Gyergyóban, hogy ők istenek, mert voltak ilyen tanfolyamon, különböző ilyen agykontroll, meg ilyen különböző beavatások, van olyan is, hogy metafizika, meg családállítás, meg theta healing, meg különböző ilyen ezoiskolák, amelyek nagyjából mind a szellemiség ugyanaz, csak különböző köntösben jelennek meg, a mi városunkban és Székelyföldön. Ezek mind azt tanítják, hogy hát tudtátok, hogy a Bibliában is meg van írva, hogy ti is istenek vagytok. Van Magyarországon ez az ember, aki Székelyföldet is megfertőzhet teljes mértékben a tanaival. Hát itt is járt Székelyföldön sok helyen, előadásokat tartott, és ő is azt mondja, hogy istenek vagyunk. És akkor ezt elhitték neki. És a Bibliáról nyilván elválasztalóan beszél, azt mondja, hogy a Budin olvasta, nem tudom hányszor. De hát nem érdemes azt kiolvasni, nem érdemes elolvasni. Ő elolvasta, kiemeli belőle azt, hogy istenek vagytok, ami nem igaz. Mert ha valaki elolvassa a teljes igerészt, ami ahol lesz szerepel, akkor megérti annak, mi a jelentése. Hogy Isten nem azt mondja, hogy ti istenek vagytok. A prófita nem azt mondja, hanem az, hogy Istennek a törvényeit gyakoroljátok az embereken, ti mind bírák, mert a bírákhoz beszél a proféta. Tehát nem akarom ezt túlságosan elnyújtani ezt a témát, mert erről lehetne beszélni a hónap ilyenkorig, és én már rengeteget beszéltem erről. Tényleg rengeteget beszéltem. Akit érdekelt, azt hallhatta, elolvashatta, meghallgathatta, megérthette. Tehát amikor az embert beleviszik az önmegváltás tanaiba, akkor őt elszakítják Istentől. És az, hogy valaki Istentől el van szakadva, az nem nyilvánvaló. Először. Miért? Azért, mert attól neki még lehet testi egészséges, sőt általában az ilyen spirituális emberek, akik ilyen modern spirituális tanokat követtek, azok mind nagyon testiek, nagyon aggódnak a testi dolgaikért, hogy mennyire egészséges táplálékot fogyasztanak, nagyon odafigyelnek az ilyen dolgokra. Érdekes módon, hát hogyha valaki spirituális, akkor nem foglalkozik azzal, hogy most mit eszik, meg hogy mennyire bio, meg mennyire zöld a táplálék, amit ő elfogyaszt. Jézus például, ő spirituális volt, olyan értelemben, hogy teljesen lelki ember volt, legyőzte a halált. Ő azt mondja, amit elétek raknak, azt fogadjátok el, megegyétek. A barátomat fenn a Himalájában, a sámának megmérgezték, valóságosan megmérgezték, meg megijedtek, amikor ő elkezdett beszélni egy olyan Istenről, akit ők nem ismertek. Megijedtek, hogy el akarja rabolni az ő isteneiket, vagy valami ilyesmi, ilyen babonásan fogták fel, és megmérgezték őket. Ők pedig nem tudták, hogy az ételben nem élet van, hanem halál, tehát méreg van. Ők az ételt halálval elfogyasztották. Egyébként ezek a sámánok, csak érdekességképpen mondom, amikor ők megérkeztek, ez a magas Himalájában történik, amikor ők oda megérkeztek, ők a sámánok kivont kardokkal várták őket. Tudni kell, hogy azon a helyen, ezeken a helyeken a népet, az embereket nem az államhatalom irányítja, mert az államhatalomnak a keze nem ér el olyan messze. Tehát nem mennek odafel a magas Himalájába, hogy megmondják nekik, hogy mit kell csinálni. Hanem ők a saját törvényeik szerint, ilyen ősi, babonás törvények szerint élnek. Vannak ilyen különböző sámának meg varázslók, akik őket irányítják, guruk, akik őket irányítják, és kivont karddal várták ezeket az embereket. Amúgy ez a barátom egy ilyen missziónak volt a tagja, és beszéltek nyilván nekik is az evangéliumról, az élő Istenről. És hát meglepődtek akkor, amikor ők nem féltek, tehát a kivont kardoktól ők nem féltek. És akkor kíváncsiak lettek, hogy miféle Isten az, aki olyan bátorságot ad nekik, hogy nem félnek a kardtól, a kivont kardoktól. És megvendégelték őket, ennük adtak meg minden. És másnap meglepődtek, amikor látták azt, hogy ezek az emberek nem haltak meg. És akkor elmondták, hogy az ételükben halálos méreg volt. Kedves ismerősöm és a barátai pedig bizonságot tettek arról, hogy ilyen az élő Isten. Ez is meg van írva. Hogyha valaki mérget fogyaszt el, az sem árt meg neki. Valakinek hite van az élő Istenben, az ő szavában. Tehát nem csak hite van Istenben, hogy hisz Istenben, hanem ismeri is őt, tehát bízik az ő szavában. Annak a méreg sem árt meg. Ezzel végződik a Márk evangélium egyébként. Ha valaki olvasta, az tudja, hogy a Márk evangéliumának a utolsó fejezetében le van írva az is, hogyha mérget isznak meg, az sem árt meg nekik. Persze ez azt jelenti, hogy kísértjük Istent folyton, lépten nyomon, és ott varázsolunk, hogy megisszuk a mérget. Mert ha valaki kísért Istent, az meg fog halni, teljesen biztos. De ők nem tudták, hogy méreg van az ő ételükben. Ezért nem is féltek. Tehát elfogyasztották hálával, mert ezt mondta Jézus, amit elétek tesznek, azt egyétek meg. És eléjük tették az ételt, nem kérdezik, hogy mi van benne, milyen hús van benne, van-e benne, mit tudom én, marhahús vagy disznóhús. Ők, amit eléjük tettek, megették, hálával elfogyasztották. És a sámának is az ottani emberek másnap megtapasztalták az élőistennek a hatalmát, megtudták, hogy az igaz Isten él, és neki hatalma van a halál fölött. Mert ők halált adtak az én kedves ismerősömnek, barátomnak és az ő társainak, ami nem hatott. Cserében pedig tőlük életet kaptak, mert hallhattak az élő Istenről, hogy mit tett Isten az emberekért, és befogadták az élő Isten kegyelmét. Na hát ez zárójel bezárva, ez arról szólt, hogy aki valóban spirituális, tehát lelki ember, az nem foglalkozik azzal, hogy mit eszik, vagy mit nem eszik, vagy zöld-e, vagy bio, vagy egészséges, vagy multivitamin, ilyenekkel nem foglalkozik. Én is elmondtam a saját történetemet, az nem ilyen nagy, hát nem akarom semmiképpen összehasonlítani, ez más. Engem az Úristen elhívott. Tudjátok jó, hogy nekem nincsen semmilyen vallásom. Nem tartozok semmilyen valláshoz, semmilyen szektához. Egyszerűen, amit én kapok Istentől, amit én megértettem tőle, azt elmondom minden nap. Hát ahogy kapom én a mindennapi kenyeret, azt én meg is osztom embertársaimmal. Ezt csinálom én. És amikor engem Isten elhívott, és amikor volt nekem a szembesülésem azzal, hogy ki Attila valójában, amikor megláthattam, ki Attila valójában, és összeomlottam, akkor hála a mindenható Istennek, ő nekem nem engedte meg, hogy emberekhez forduljak segítségért. Sem pszichiátriszerekhez, sem orvosokhoz, senkihez, hanem eljött engem egy böjtölni. És 3 héten keresztül semmit nem ettem, de meg sem éheztem. Sőt, még főztem is a barátaimnak bográcsost. De én nem ettem, mert éhesen voltam. Egyszerűen csak olvastam a János evangéliumát, és örömömben sírtam. Tényleg könnyen folytak. És tudtam, hogy ha én mostantól többet soha nem ennék, akkor sem, ha Isten azt akar, ne halljak meg, nem halnék meg. Mert én az élő Isten. Ő táplál engemet. az ő gyermekeit, lelkileg. Hisz az is meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és én megtapasztaltam azt, hogy az Úristen tudja éltetni az ő gyermekeit, akár étel nélkül is. Azóta is többször is bőtöltem. És köszönöm szépen, jó voltam. Amikor adta az Úristen, persze. Tehát Isten megmutatja, hogy nem csak nem fontos, nem számít annyira, hogy mit eszünk meg, hanem akár étel nélkül is tudnánk élni. Azt mondja Jézus, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy az ő száján, hanem az, ami kijön az ő száján. Hát ami a száján kijön, az a szívéből jön. Tehát a szívének a tartalma fertőzi meg az embert. És a szívének a tartalma viszont az az, amit ő látott. Hazug tanok akár, vagy hazugságok, vagy hazugvallások, vagy spiritualitás, vagy misztika, vagy különböző könyvek, misztikus könyvek, meg paráznaság, meg bűnök, amik bekerülnek az embernek a szívébe, azok fertőzik meg az embert. Ezt mondja az Úr Jézus. Ezt csak azért mondtam el zárójelben, hogy lássátok, hogy milyen az igazi spiritualitás, ami élő, és hangsúlyozom. Tehát én ezt szabadon mondom, mint Isten gyermeke, mint bizonságtevő. És te, aki ezt hallotta, ezt szabadon hallgatott. Teljesen szabadon. Nincs neked semmilyen kötelességed velem szemben, az élet a világon semmi. Nekem nincsen vallásom, nem vagy vallás vezető. Azt csinálsz, amit akarsz. Én elmondom, amit Istentől kaptam, amit tapasztalok, és mindig elmondom minden felvételben, hogyha valaki fohászkodik a mindenható Istenhez, és ahogy megvan írva, segítségül hívja az Úr Jézus nevét, hisz ő valóban feltámadt, legyőzte a halált. Mindenki megmenekül, kivétel nélkül. Nem kell ez semmilyen vallás. Tehát szabadon beszélek, te meg szabadon hallod azt, amit hallasz. Tehát az igazi lelkiség az olyan, hogy a léleknek hatalma van a test fölött. A léleknek hatalma van a test fölött. Azt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Az én lelkem egészséges. Ha mostantól többet soha nem eszek semmit, ne akkor sem fogok meghalni. Nekem hatalma van a testem fölött, hogyha tiszta az én lelkem. Meg van tisztulva az én lelkem nyilván. És Istenben van az én lelkem. Tehát már az is lebuktatja ezeket a modern spirituális tanokat, hogy az emberek teljesen ilyen mániákusan vigyáznak az étrendjükre, magyarul a szarukra, mert tulajdonképpen minden az árnyékszékbe kerül, a budiba kerül, ugye? Ahogy mondja Jézus, tehát ne attól féljünk, hogy mit eszünk meg, mert nem az fertőz meg minket, nem az mérgez meg minket, nem az okozza számunkra a betegséget, hogy jaj, mit ettem, mert persze most, hogyha megeszek valami romlott ételt, akkor maximum megfoshat, ugye? De azon kívül nem történik semmi. De hogy valóságosan az embert nem az fertőzi meg, hanem a lelki táplálék, a megrontott lelki táplálék, ami elválasztotta a Székelyföldet, Gyergyószent Miklóst és Magyarországot teljes mértékben, de még a kereszténységet is. Mert Jézus azt mondja a Jelenések könyvében, hogy a kereszténységben is Jézabel tanít, a varázslás, az önmegvalósítás, az önmegváltás tanai, az önmegsegítés, a pozitív gondolkodás, meg agykontrollnak az ilyen dolgok. Szóval a húgom ebben volt benne, hogy miért került ő ebbe, hát nyilván erről sokszor beszéltem, azért, amiért én és mindenki más. Azért, hogy magát megvigasztalja. Mindenkit érnek sérelmek, nem csak az én húgomat, hanem mindenkit kivétel nélkül ebben az életben. Értek sérelmek és érnek sérelmek. És az ember keresi a vigasztalást, és itt jön be a képbe a sátán és Isten, mindkettő. Mert a sátán is ugyanazt kínálja, amit Isten. Ugyanazt. Csak, hogy az egyik működik, és a más nem működik. Az egyik életre visz, a másik pedig a halálba. A Krisztus az életet kínálja számunkra, de az Antikrisztus is azt mondja, hogy hát gondolkodj pozitívan. Hát meditálj, meg zümmögj, vagy meditációs zene, meg füstölöttető, meg különböző illatosító olajak, ugye, illó olajak, meg multivitamin, meg minden. Tehát a sátán úgymond az Antikrisztus testileg kínálja megoldást. De az előbb mondtam el, hogy lelki problémákra testi megoldás nem létezik ember. Nincs. Egyszerűen nem létezik. Úgy gondolom, hogy én erről valamelyest hitelesen beszélhetek, mert nem csak azt az Istent ismerhettem meg valamennyire, akiről a Biblia ír, akiről Jézus beszél, hanem valamelyest én betekintést nyertem különböző istenségbe. Amíg zarándokoltam Indiában és Nepálban, ott nekem volt alkalma, tehát először is, amikor kimentem is, egy ilyen iskolába belekerültem, egy ilyen spirituális iskolába, és azzal jutottam ki Indiába, de Isten nem engedte, hogy túlságosan szövődjük azokkal a dolgokkal. De voltunk Sai Babánál, akit még éltében Istennek hittek, mondták, hogy megjósolta, mikor fog meghalni. Közben állapotban volt, hogy mondtam, hogy fiúk, ők nem fog sokáig élni, ez teljesen biztos. Még abban az évben, amíg ott voltam, Indiában, ő meghalt, Sai Baba. Szemtől szembe voltam a Dalai Lámával, más korukkal is, meg ilyen 140 éves, megvilágosult mesterrel, meg ilyenek, ugye, legalábbis ezt mondták. De én igazi lelki táplálékot nem kaptam, mindaddig, míg haza nem jöttem. És amíg egy ember nekem azt nem mondta, hogy fiatalember, Ezt én most mondom neked egyébként. Fiatal ember, olvasd el az új szövetséget, a Biblia új szövetségi részét. Olvasd el, elejtő végig. Abban a négy evangélium, a Jézusról szóló történetek az ő tanításai. Imádkozz, fogsz kapni szent leleket, és a szent lélek fog tanítani téged. Életed végéig vezetni fog. Ilyen nekem korábban senki nem mondta, és ezt cselekedte. És azóta történik, a mindenható Isten vezet. Megmutatta, hogy engemet mi kötözött meg, mi választott el tőle, megbocsátotta a bűneimet. És azóta is tanít, és általam is szól ugye emberekhez, mint ahogy most is szól, általam hozzád. És odaadja a meghívást neked, hogy te is szívleld meg, hogy akarsz-e az élethez tartozni, az élet urához, mégis a föld teremtőjéhez, hogy életed legyen, és igazi lelki békét. Szóval, ezt az ideket elmondjam, hogy megértsétek, hogy ebben az államképpen valójában nem én térdeltem a hugom előtt, hanem a mindenható Isten kérlelte őt térdelve, hogy ne csináld azt, ne vállalj vele közösséget azzal, amit a hugot csinál, mert az maga a halál. Ugyanis, ami történt az Anna Mária hugommal, tulajdonképpen az, hogy mivel ők szoros kapcsolatban voltak egymással, mint ikrek, ez itt az a szellemiség, ami volt a másik hugomban, az hozzá is átment, mert amikor kontaktusban vagyunk olyan emberekkel, akik valamilyen szellemiségben benne vannak, az a szellemiség úgymond terjed, tehát történik a lelki paráznaság úgymond. Tehát a mindenható Isten valósággal kérlelte, térden kérlelte, hogy ne csinálja azt, és ne vállaljon közösséget, ne csinálja tovább. Aki korábban hallotta a kiáltó szót, vagy olvasta a kiírásokat, azt tudja nagyjából, miről van szó, még bővebben. De én most túlságosan bőven nem megy bele ebbe a dologba, mert akkor soha nem ér véget ez a felvétel. Hanem egyszerűen csak azt próbálom kihangsúlyozni, kiemelni ebből az álomból, hogy az Úristen ennyire megalázta magát előttünk, hogy minket megmentsen az olyan szellemiségtől, ami nem csupán a testünket öli meg, hanem a lelkünket is. Hisz, mint tudjuk, Jézus szavai szerint, hogyha a lelkünk megbetegszik, hogyha a lelkünk nem egészséges, akkor a testünk is követi a romlást, tehát a lélek eleveníti meg a testet is. Erről beszéltem mostanig. De hogyha a lelkünk hamis táplálékon van, éle, és hamis táplálékot fogyaszt, mérgezett táplálékot fogyaszt, akkor egy idő után már nem lesz alkalmas arra, hogy életben tartsa a testünket, és a test is meghal. A Covid-ban sok fiatal sportolók is az itt vesztek el, az itt haltak meg. Mert noha testileg egészségesek voltak, multivitamin, meg különböző táplálékkiegészítők, meg minden, mivel a lelkük nem kapott táplálékot, mindennapi kenyeret, ezért nem tudta életben tartani a testet. Nem tudta felvenni a harcot sem a mérgezéssel, az úgymond vírussal, nevezett vírussal, sem a vakcinával. És így haltak meg az ilyen csolányi szilveszterek, akik noha testértelemben egészségesek voltak, lelkiértelemben nem voltak azok. Mert senki sem egészséges lelkiértelemben, aki nem ismerte meg az élő Istent. Tehát mindenkinek romlik az állapota, az öregedés, a betegedés. Ez mind utalás arra, hogy az embernek a lelke nincsen táplálva, az embernek a lelke alul táplált, nincsen kapcsolata mindenható Istennel. Márpedig, mint ahogy megvan írva is, sokszor elmondhattam, újjászületés nélkül senkinek sincsen kapcsolata a mindenható Istennel. Ahhoz, hogy valakinek legyen kapcsolata a mindenható Istennel, mint a gyermekkorában volt valamelyest, hogy az ő lelkismerete élénküljön meg, ahhoz szükséges, hogy újjászülessen. Ez itt mondja Jézus Nikodémusnak háromszor egymástán, hogy fontos az embernek ugyanannan születni, különben nem láthatja sem az igazságot, sem a mennyek országát. Azt tudja mindenki, hogy az igazság szabaddá tesz, és ez igaz, az igazság felszabadít, szabaddá tesz, de azt sokan nem tudják, hogy az igazság nem kényszerít. Én most elmondom azt, amit elmondok ebben a felvételben, de te nem kell azt csináld, amit én mondok. Te nem kell Istenhez fordulj. Isten sem kényszerít téged. Ez a legveszélyesebb dolog az igazságban. Az Úristen noha tiszta ingyen felkínálja az igazságot számodra, ami valóságosan szabaddá tesz, nem fogja rád kényszeríteni. Az igazság természetéről pedig sokszor beszéltem, és sokat beszéltem, mert elmondhattam azt, hogy az Úristen, amióta ezen az úton vagyok, sok csodát tett, és jelet tett azokkal az emberekkel, akik hallották a szavaimat, de úgy, hogy nem is kértem, tehát nem kértük. Én nem imádkoztam azért, hogy valaki meggyógyuljon. Egyszerűen csak a barátomnak is, aki meg volt vakulva, egyik szemével meg volt vakulva, egyszerűen csak én mondtam azt, amit most éppen mondok. Beszéltem az evangéliumról. Ahogy én megértettem, teljesen barátságosan, játékosan. Édesanyám megvendégelt őket is. Étellel. És Isten pedig adta, megvendégelt minket lelki étellel, és örömmel fogadta. Úgy a felesége, mint ő. Két orvos mondta neki, két szemész, szemorvos, hogy többet sosem fog látni, bárhova megy a szemével. És Isten azt mondta, hogy láss. Örömmel fogadta azt, amit mondtam neki. És amikor távozott ettől a háztól, ahol most éppen vagyok, és kiment a főútra, Isten visszaadta látását így egy csettintésre. És újból lát, a felesége pedig, aki vérákos volt, leukémiás, ő teljesen egészséges mostan, gyógyszerek nélkül Isten meggyógyította, pedig közel 4 évet volt, beteg, vérákos. Ilyen a mindenható Isten. Az ingyen igazság, emberek, az ingyen igazság, ami Istentől van, és ami valóságosan megelevenít. És ezt tudják Gyergyóban nagyon sokan, Székelyföldön is, Magyarországon is, hogy ilyenek történtek. Ez csupán ugye, ami itt Gyergyóban történt. Ami Magyarországon történt, ugye, több van, több ilyen történet, fel van téve az interneten, meg lehet hallgatni. Volt, aki 74 évesen gyógyult meg minden betegségéből, miközben hallgatta, miről beszélhette az internete. 74 évesen. Isten minden betegségéből meggyógyította, és minden gyógyszerfüggőségét elvette. Mostan 77 éves, 78 éves körülbelül. Ma egészséges. Van benne életöröm. Ilyenek történtek. És mégsem kell az embereknek az ingyen igazság, hogy miért nem kell. Azért, mert senki nem akarja vállalni a szembesülést. Azokkal a dolgokkal, amik a szívében, lelkében vannak, és amik valóságosan képesek megölni őt, megbetegíteni és megölni őt, a bűnökkel való szembesülést. Azt túlságosan szeretjük. Ezért Isten, noha felkínálja az igazságot, nem kényszeríti. A húgaimra se kényszeríti. Nekik is el volt mondva. Többször elmondhattam. Főképp, amikor padlón voltak, a másik húgam is, amikor szó szerint meg volt szállva, beszéltem Isten dolgairól, és érezte, hogy hatalom van abban. De ő inkább ragaszkodott az a szellemiséghez, ami őt megtöltötte, és ami azt okozta, hogy február közepén olyan szűkmezítelenül kimenjen a házból, több házból, az utcára. Neki a szellemiség fontosabb volt, mint amiről én beszéltem. Ő így dönt. Tehát látjátok, hogy mi a félelmetes az igazságban? Az, hogy noha ingyen van, élet van benne, gyógyulás van benne, úgy a lélek, mint a test számára, nem kötelező. Az igazság nem kötelező, emberek. Ez a legfélelmetesebb dolog az igazságban. Nem kötelező. Isten senkire nem kényszeríti rá az igazságot. Azonban megmutatta ebben az álomban, hogy ő mennyire megalázta magát a húgom, tehát maga a mindenható Isten, mennyire megalázta magát a húgom előtt, hogy valamiképpen megmentse őt. Hát a húgom, amikor belement a marosba, akkor ő szinte megfulladt, és mondta, hogy a küszöböt már-már átlépte. Amikor a mentő utána jött, akkor a testhőmérséklete 16 fok volt. Tehát nem 37, nem 16. És amit ő ott látott, az borzalmas volt, azt ő nem kívánja. Tehát tudja, hogy van pokol. Mind a két húgon tudja, hogy van pokol. Mind a kettő megtudta. Hogy mennyire ragaszkodnak ők Isten szavához, fogalmam sincs. Ebben az államban az Úristen azt mutatta, hogy még az a húgom is, aki egyébként hajlik, és kapott Istentől látásokat, megértéseket, még ő is kísérthető, még ő is hajlandó, hajlamos lecserélni az élő igazságot, teremtője szavát, az embereknek való megfeleléssel. És az Úristen pedig ugye így mutatta meg nekem álomba, hogy szinte letérvelve ugye könyörgött hozzá, hogy ne abba az irányba menj, mert az veszélyes. Már kétszer voltál borzalmas állapotban, amikor megtapasztaltad, hogy az ember mennyire törékeny és mennyire veszendő, milyen könnyen elveszhet. És tudja ő is a szívében, hogy nem az a baj, hogy valaki meghal, akár fiatal, akár öregen, teljesen mindegy, hanem az igazi baj az, hogyha eljön a vég, már pedig az jöhet bármikor, úgy a fiatalnak, mint az öregnek, az idősnek, akkor a mi lelkünkben mi van? A lelkünk tiszta-e? Fel van-e készülve arra, hogy találkozzon a teremtőjével? Ezt ő is tudja. De hogy igazából, hogyha valaki összeráncolná a szemüldökeit azon, amit most mondok, hogy letérepeltem a húgom elé, és úgy kérleltem őt, hogy avval a szellemiséggel, tehát a húgával ne vállaljon közösséget, hogy ne ártson a saját lelkinek, a családjának, a gyermekeinek. Akkor csak úgy emlékezetül mondanám el, hogy az Úristen valójában még ennél jobban is megalázta magát, mert én csak letérepeltem eléje, és úgy kérleltem, hogy ne tedd ezt, ne abba az irányba menj, mert az veszélyes. Ugyanis amikor Isten szó szerint testé lett Jézusban, értünk testiekért, akkor ő engedte, tehát noha nem volt gonoszság, mert hisz maga Isten lett testé Jézusban. Ennek a bizonyíték az, hogy legyőzte a halált. Tehát ő nem maradt a sírba. És a többi bizonyítéka pedig az, hogy ja, hát amúgy a csodákról beszélhetnék holnap ilyenkorig, de a kedves barátomat feltámasztotta. Egy órán keresztül volt Marosvásárhelyen a kórházban, meg volt halva, halottnak volt nyilvánítva. Felhívták a családját, hogy menjenek utána hullaszállítóval, és Isten visszahozta halálból, feltámasztotta. és megmutatta neki, hogy ő hova került volna, és hol maradt volna az ő lelke, hogyha Isten a halálba hagyta volna őt, de nem hagyta halálba. Ilyen kegyelmes a mindenható Isten. Tehát ilyen dolgokat tesz. Nekem van bizonyítékom arra vonatkozóan, hogy amiről beszélek, az igaz. Nekem van bizonyítékom, amiről beszélek, az igaz. De az Úristen ennek ellenére is, ugye, hogy korábban is ő tett csodákat a proféták által, ma is tesz csodákat az ő gyermekei által, a bizonságtevők által is, általam is tett csodákat. Jól kedves neki. A legnagyobb csoda az volt, hogy ő maga testé lett, testben megszületett Jézus személyében. Nekünk ezt egy picit nehéz felfogni, de nem kell mi most mindent megértsünk. Mert azt mondja Jézus Tamásnak, hogy Tamás, te láttál és hiszel, de az a boldog, aki nem látta és úgyis hisz. Én azt irigylem, akinek kevesebb értelme van, mint nekem, és úgyis hisz. Én sok értelmet kaptam Istentől, de érzem, hogy néha tehel. Az a boldog, aki kevesebbet kapott Istentől értelmet, és mégis hisz, talán jobban, mint én. Ők a boldogok, az igazán boldogok. Tehát a mindenható Isten testé lett Jézusban, hogy megmutassa, hogy mennyire szeret minket, és ő vállalta a büntetést a mi bűneinkért, mert tudjuk jól, hogy itt a föld életben is a bűnnek a zsoltja a halál, tehát a bűnnek a fizetsége a halál, megvan írva a bűn zsoltja a halál. Többször elmondtam, hogy a bűn következménye minden betegség, minden nyomorúság, minden frusztráció, depresszió, öngyilkosság, öngyilkossági hajlam és gyilkosság. Ez mind a bűn következménye. A bűn jelentése pedig életelemesség, ami a szívünkben van, a lelkünkben van. Az a bűn jelentése. És Isten tudja, hogy a bűn következménye a halál, hisz ő rendelte el. Mert ő azt mondja, hogy az élet az örök mindenki számára, számodra és mindenki számára. Azonban az életet, a tisztaságot, a szépséget nem örökölheti az, aki ragaszkodik a bűnhöz, és nem kívánja megismerni teremtője szavát. A bűn következménye halál. A Földön is ugye ebben a világi életben, hogyha akár lopásét, vagy gyorshajtás, vagy gyilkosság, vagy bármit elkövetünk, ugye itt is van ítélőszék. Tehát a földi ítélőszék valamelyest a mennyei ítélőszék ábrázolára készült, mondjam azt. Tehát valamelyest haloványon tükrözi a fenti ítélőszéket. Nem meg van írva, hogy van ítélőszék fent is. Tehát van ítélet. Amikor az ember meghal, utána ítélet következik. Nem egy újabb reinkarnáció. Vigyázzatok, emberek. A sátán hazugsága. Reinkárne testiségben, a húsban tart téged. Nem tesz le kivé, hanem testiségben, húsban tart. Én sem voltam kivétel, én is belecsöppentem valamilyen szinten ezekbe a tanokba, megismerkedtem, és hallottam sajnos én is eléggé afelé, hogy elhiggyem, hogy hát igen, van értelme, aztán majd visszajövünk, és akkor majd ledolgozzuk. Ne, vigyázzatok, emberek. Aki nem hiszi, amit mondok, de van alázata a teremtőjével szemben, tőle kérdezze, mert Isten képes megmutatni, hogy van-e reinkarnáció, vagy nincs. Vigyázzatok, halál és ítélet. Mivel Isten ezt tudja, azt mondja, hogy ő vállalja a szenvedést helyettünk, vállalta a szenvedést helyettünk. Mert szó szerint ez történt, hogy ő nem hogy letérdelt elénk, és úgy kért minket, hogy vigyázzunk, mert óriási a tétje a földi életünknek, a döntéseinknek, hanem engedte, hogy megalázzák, szembeköpködjék, megostorozzák, brutálisan megkínozzák, kigunyolják őt, és megöljék őt. Tehát ő vállalta a kínokat, ami a gazembereknek járt, a tolvajoknak, a latroknak. Ezt ő mind vállalta. És mert meghalt volna keresztül, azt mondta, hogy elvégeztetett. A váltságdíj ki van fizetve. Bejött a bíróságra a mindenható Isten Jézus által. És azt mondta, hogy a váltságdíj ki van fizetve az összes bűnömért. De csak akkor, hogyha én hajlandó vagyok szembesülni a bűneimmel, az összessel, amivel én magamnak fájdalmat okoztam és másoknak, embertársaimnak, minden bűnnel. Ő megnyitja a szemeimet, segít a szembesülésbe, ami fájdalmas tud lenni, de maga a feloldozás, ember, a bűnök bocsánata, az már nagyon közel van a mennyek országához. Az már mennyei érzés. Emberek, a bűnbocsánat, az már mennyei érzés. Tehát ő kifizette a váltságdíjat. Miértünk? Ez történt, amikor ő Jézusban testi lett. Tehát akkor ő mennyire megalázta magát. Tehát testi lett is. Engedte, hogy kigunyolják. Tehát ő megtehette volna, azt mondta Péternek, hogy Péter, mit csinálsz, asszonyod? Tedd le azt a kardot. Fegyver által fog meghalni az, aki fegyvert ragad. Péter, mit csinálsz? Te nem gondolod azt, hogy én hívhatnék ide több tucat angyalt, és mindenkit lemészárolhatnék? Jézus megtehette volna, de nem tette meg. Érthető, emberek, a lényeg. Ő megtehette Istennek a hatalmával. Megtehette volna azt, hogy lemészárolja római katonákat, de nem tette meg, hanem vállalta a halált. Hogy megmutassa, hogy Istennek a lelke van ő benne, és ő legyőzte a halált. és mindenki legyőzi halált, aki ő benne hisz, aki az ő szavát megismerte, és engedte magát megtisztítani az ő szava által. Tehát ez volt az első álom, Isten ennyire alázta meg magát, mi előttünk. Persze, azt mondja Jézus, hogy tanuljatok meg tőlem, hogy én szerint vagyok és alázatos szívű. Tehát ő ezt meg is mutatta. Ő az atyával szemben alázatos volt. Nem az emberi ostobasággal szemben, nem az emberi bűnökkel szemben, hanem a mindenható Istennel szemben. Alázatos volt. És ezért kapta meg ezt az ajándékot, hogy legyőzte a halált, és megmutatta azt, hogy hogyan győzhetjük le mi is a halált. Amúgy nem csak Jézus győzte le a halált, mert Isten ezt korábban megadta Illés prófitának is, Énoknak is, akikben tiszta lélek volt, nekik megadta, hogy legyőzzék a halált. Mert ők is jobban ragaszkodtak az élő Istenhez, az ő szavához, mint az emberek szavához, a megfelelési kényszerhez, az illemhez, meg az udvariassághoz. Jobban ragaszkodtak az élő Isten szavához, és ők is legyőzték halált. Tehát Illést sem temették el, hanem szó szerint, mint Jézus felemeltetett a mennybe. Énok próféta úgy szintén. Akiről ír a Biblia, ezen kívül még lehettek mások is, sőt nekem meggyőződésem, hogy ma is vannak olyanok, akik talán nem kell meghalnak, hogyha Isten megadja, akkor miért is nem? De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy az Úristen megalázta magát, és letérdelte a hugom elé így. De miért alázza meg Isten magát? Azért, mert ő tudja, hogy az embert nem kényszerítheti arra, hogy válassza a hazugság helyett az igazságot, az ő szavát, amiben élet van. Mert hogyha kényszerítené, akkor mindenki a mennybe kerülne. Rablótól vagy gyilkos az összes mindenki. Ha Isten kényszerítene a mennyországot, akkor az autóm is a mennybe kerülne. Pedig ez egy halott autó. A mennyben az a veszélyes emberek, a mennyben az igazságban, hogy nem kényszerít. A pokolban pedig az, hogy kényszerít. Többször mondtam azt, hogy aki nem válaszza a kegyelmet, Isten kegyelmét, az ő szavát, az automatikusan választja a törvényt. Minden törvényt. Mert a törvény az kötelező, az kötelez. A bűn kötelez. De Isten nem. Vigyázz, mert Isten nem kötelez. Az igazság nem kötelez. Nem köt meg. Az igazság teljesen ingyen van. Azt mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy aki szomjazik, jöjjön el hozzám, és vegye az életvizét ingyen. Ingyen. Tiszta ingyen van. Nem kötelez. Isten ingyen adja ajándékba, de nem kényszeríti rá senkire. Azért van pokol, mert az igazság nem kötelező. Ezt ne felejtsd el. Azért van pokol, mert az igazság és Istennek a jelenléte az nem kötelező. Aki ezt nem választja szabadon, az ember automatikusan választja a köteléket, a bűn köteléket, a betegség kötelékét, a törvény kötelékét és a halál kötelékét. Arról is röviden, hogy mi a pokol, ezt szinte minden nap elmondom röviden. Azt mondja Jézus, hogy a gehennáról, a pokolról, hol férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Ezt mondja Jézus. Ez hol van? A temetőben, emberek. A temetőben. Mert akik egész életükben a földiekért élnek, a testiekért élnek, és nem kérnek Istentől mindennapi kenyeret, lelki táplálékot, azok az emberek teljesen a testükkel azonosulnak. És amikor eljön az utolsó óra, nem tudnak kijönni a testből. Nem tudnak elvonatkoztatni a testtől. Ezért végig kell szenvedjék a test rothadását, a test fermentációját. Mert maga a lélek továbbra is a testben van. A létezés tudat, a létérzet továbbra is a testben van, de a test már halott, és rothad, hol férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Kemény szavak ezek, félelmetes szavak. Ezért én mindenkinek azt javaslom, hogy szívlelje meg, imádkozzon. Ne legyen az, hogy én hazudok itt valakinek, valakit én becsapok. Mindenki imádkozzon a mindenható Istenhez. Mert ahogy nekem megmutatta, hogy neked is megmutatja, mi az igazság, mi a valóság. Mi az igazság a modern spirituális tanokról, és mi az igazság a vallásokról. És mi az igazság Jézus beszédéről, a személyes kapcsolatról. És most áttérnék a következő álomra, a másik Anna Máriára, aki nekem osztálytársam volt középiskolás koromban, és az igazság az, hogy még tetszett is. Aranyos, szép hölgy, az Anna Mária. És azt láttam ebben az álomban, hogy nek az autóval. De amúgy nem volt közöttünk semmi, tehát ezt jelzem, nem volt közöttünk semmi, nem is beszélgettünk jóformán. Csak szimpatikus volt, tetszett, mint fiatal legénykének. És megyek az autóval, és azt látom ott van az út szélén, és tudtam, hogy meg kell álljak, kell beszéljek vele. Fontos beszélnem vele. És ez történt. Hirtelen benyomtam a féket, félrehúztam, és úgy emlékszem, hogy a munkahelye előtt, tehát ő a munkahelyén volt, talán egy ilyen bolt volt, vagy ilyen bevásárlóközpont, fogalmam sincs, hogy hol dolgozik, tehát abszolút semmit nem tudok róla, semmit. Jóforma. Amit tudok róla, azt el fogom mondani. Amit tudok is, úgy hallottam róla, nem hiszem, egy olyan téma van, amit nem szabad elmondani. Lényeg az, hogy megálltam, oda mentem hozzá, és megölelt is, és megpuszilt. De úgy, mint aki szeret engemet, de nem úgy, mint férjet, vagy pedig szeretőt, hanem mint ahogy, mit tudom, az anyuka a gyermekét, vagy pedig a gyermek az anyukát, körülbelül így örült nagyon nekem. És tudtam, hogy el kell neki mondjam az igazságot, mint ahogy elmondta mostanig is már ebben a felvételben, ezt neki el kell mondjam. És kerestem az alkalmat, hogy mondjam el, mert ő a munkahelyén volt, és én beszéltem vele. Tehát miközben ő dolgozott, én beszéltem vele, ott kísértem őt is, beszéltem hozzá. És igazából az álom ennyi volt. És én inkább a lelkületről szeretnék beszélni, amit az álom megmutatott. Nem tudom, hogy a valóságban hogy van, nem tudom, hogy tudja, hogy mivel foglalkozok, fogalmam sincs. Megpróbálom megkeresni, hát nyilván a Facebookon most a mai virtuális világban mindenki ugye az interneten lók, és aztán majd az akasztófán, ugye, akit nem érdekel az igazság, sajnos. Mert ilyen is történt, nem is olyan régi Erdélyben. Történt, sok ilyen. És ugye legborzalmasabb az, amikor egy fiatal anyuka kereszt csinálja, fel kell akassza magát, mert nem hallja az igazságot, nincs, aki őt megvigasztalja, nincs, aki neki elmondja, hogy van szabadulás, valóságos szabadulás, az élő Isten által, és az Úr Jézus által, nem egy vallás által. És sajnos ilyen történt nem is olyan rég, hogy egy fiatal anyuka felakasztotta magát, mert gondolom hasonló problémákkal küzdött, mint az én húgom, csak neki nem volt sem vigasztalása, és talán nem is imádkoztak érte. A húgaimért pedig volt ima. Többen, akik nem is ismerték őket, imádkoztak, és ma is imádkoznak értük. Na de, mint mondtam, Isten az igazságot nem kényszeríti. Valakinek fontosabb az emberek szava, az emberi tanácsok, az emberi jóság, az emberi megfelelési kényszer, meg az illem, meg az udvariasság, mint az élő Istennek a szava, hogy keresse azt, és éljen azáltal. Arra Isten nem fogja rákényszeríteni az igazságot. De ebben az álomban azt láthattam, bárcsak így van a valóságban is, hogy ez a hölgy örömmel fogadta, tehát örült nekem, és nem nekem örült, hanem annak, aki szólt hozzá általa, annak örült. Mert amikor Sámuel próféta azt panaszolta Istennek, hogy a nép nem hallgat rá, nekik király kell, nekik földi uralkodó kell, egy emberi gyarló ember, egy bűnös ember uralkodjon felettük. Azt mondta neki Isten Sámuelnek, hogy Sámuel, ezt szomorkodj, mert nem téged gyűlöltek meg, hanem engem. Adja nekik királyt, de mondd el, hogy a királynak milyen jogai vannak felettük. Azóta is ez történik. Ugyanígy ebben az álomban ez a hölgy nem engemet ölelt meg, nem engemet puszilt meg, mert nincs olyan puszilni rajtam, szakállam van minden, nem vagyok én egy olyan piacos karakter így értelemben. Tehát nem engemet puszilt meg, és nem engemet ölelt meg, hanem azt, aki szólt hozzá általa. És noha láttam, hogy eléggé elfoglalt munkája van neki, de hogy éreztem, hogy ő neki fontos lenne az igazság, hát hogy ő tudná fogadni az igazságot. Az, hogy ő a munkában volt, és közben dolgozott is, ennek a jelentése az is lehet, hogy sok embert a mai világban az a nagyon sok fontosnak hitt dolog választja el Istentől. Az ember addig robotol, amíg beleesik a sírba, szó szerint. És mindig halogatja, hogy majd aztán holnap, majd amikor több időm lesz, nem emberek. Ahogy mondja az élő Isten valamelyik apostol által, hogy most van az a pillanat. Tehát ha most hallod Istennek a hívószavát, akár általam, vagy valaki más által, a szívedet ne keményítsd be. Mert lehet, hogy nem fogod hallani még egyszer. És előbb-utóbb véget fog érni a földi pályafutásod neked is, mind nekem és mindenkinek. Ami érdekes és közös ebben a két személyben, a húgomban, és ebben a másik Anna Máriában. Az, hogy tudtam, hogy ez a másik Anna Mária is kapott már jelzést, Istentől sorsjelzést, de Isten irgalmas volt hozzá és kegyelmes volt hozzá, megkímélte az ő életét. Volt valami, így hallottam egyszer egy barátomtól, volt valami komolyabb betegsége talán, de felépült abból, Isten neki megkegyelmezett, tehát nem hagyta, hogy elvesszen. Tehát látjátok, hogy ahogy megvan írva, az Úristen szól, mert ezek mind sorsjelzések. Persze nem kell nekünk semmilyen betegség, semmilyen depresszió. Hogyha megfogadnánk Jézus tanácsát, legfőbb tanácsát, hogy éheznénk és szomjaznánk az igazságot, nekünk nem kéne semmilyen betegség, meg semmilyen ilyen kemény törés, vagy valami, semmi. Mert az igazság megszabadít. Azonban, hogyha az ember nem figyel teremtője szelíd hívó szavára, illetve hívó szavára, akkor sajnos jönnek ugye keményebb sorsjelzések is, mint tapasztaljuk. Én is, nekem is voltak keményebb sorsjelzéseim is. Engemet is hívogatott a mindenható Isten korábban. Különböző módon szólt általam, akár emberek által is. De nem vettem komolyan, azt mondtam, hát én még fiatal vagyok. Ugye, vagány srác vagyok, motoros srác vagyok, kalandor vagyok. El tudom csábítani a lányokat. Mit foglalkozok én Istennel? Megvan mindenem. És így a hívások egyre keményebbek lettek, ugye, számomra is. De azt kell mondjam, hogy egyik hívás sem túl kemény, egyik sem. Mert ez a földi élet, ez csupán egy szempillantás. A földi élet emberek, ez szempillantás. Akik 90-valahány évesen megboldogultak, a megboldogulás előtt némelyek azt mondták, hogy a földi élet csupán egy szempillantás volt. Csupán egy szempillantás. És ez itt a szempillantás, itt emberek, kár kockáztatni az örökké valóságot, mert a lélek az nem szűnik meg, csak átalakul. Vagy ördögivé válik, vagy pedig angyalivá, vagy pokolivá, vagy pedig mennyeivé. És a legtöbb embernek a lelke egy szempillantás miatt marad az örök rabságban, ahogy mondja Jézus a kározatban. Mert a károkat, amiket okoztunk a bűneinkkel, a lelkünkben, azt halál után már nem lehet helyrehozni. A katolikus vallás hazudik, olyan dolgot mond, ami nincs, ami nincsen leírva a Bibliában, amiről Isten nem beszél. Jézus nem beszél semmiféle tisztító tűzről. Allegorikusan van tisztító tűz, de az nem más, mint az ő igazság, az most van. Talán az én szavaim tisztító tűz számodra, mert talán szembesülsz azzal, hogy Isten a lelke talán szembestél azzal, hogy te is mit követtél el, minek a következtében kerültél oda, kerültél. Akár betegségbe, akár nyomorúságba, milyen bűnöket halmoztál fel. A lányok ellen, mint én, a férfiak ellen, parázasság meg minden. Tehát ez a közös bennük, hogy az Úristen jeleket adott, gondolom, számukra is többet, hívogatt őket korábban is, és most is azt mondja, hogy amíg jól van dolguk, ne keménysék meg a szívüket, hanem fordjanak hozzá teljes szívükkel, és ő megad mindent, ő megad mindent, valódi szabadulást ad nekik, valódi békességet, amit az ember nem tud megszerezni. Ha valaki, én el tudom mondani, hogy én próbáltam mindenféleképpen, Afrikáig motoroztam, meg kalandoztam, bejártam a félvilágot, de én lelki békét soha nem találtam. Volt paráznaság, egyszerre több barátnő, minden. De lelki békém nekem sosem volt. Mindaddig, amíg az Úr Jézus kegyelmét meg nem tapasztaltam, az ő jelenlétét, az ő feldámolásának az erejét, addig nekem lelki békém nem volt. Testi bizsergés, orgazmus, olyan igen, de lelki békem nem volt, ember. Ezt el tudom mondani. Naponta elmondom, hogyha kell. Fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy az ember, amibe belekerült, de mindenki kivétel nélkül, onnét nincsen kiút, tehát nincs emberi megoldás, ember. Ezt Jézus egyébként egyértelműen kimondja abban a történetben, amikor a gazdag ifjúval beszélget, akiről azt mondja, hogy közel volt Isten országához, közel volt, de megtér. A mennykapujával megtér és visszament a világba. Vissza a perverzióba, vissza a pénzbe, vissza a bűnökbe, vissza a testi élvezetekbe. Ahelyett, hogy kereste volna a lelki örömet, amit Isten kínál számára. És azt mondja Jézus róla, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Bemenni Isten országába. És itt sokszor elmondtam már, hogy a gazdagság nem csak az, hogy mert most bárki mondta, hogy ja, én nem vagyok gazdag ahhoz képest. Persze, hát Bill Gateshez képest senki nem gazdag, vagy mit tudom, Elon Muskhoz képest senki nem gazdag. De észre kell vegyük, hogy minket általában, még a legszegényebb embert is, a földi gazdagság, a földi van, szakítja el Istentől. Mert a mi földi van, az a sok van, amit a test birtokol, az mind el fog rothadni, minden. És ez szakít el minket Istentől. A rothadás, emberek. Tehát a gazdagság nem csak az, hogy valakinek van vagyona, hanem a gazdagság például az is, hogyha valakinek van tudománya, az agya van tele, tehát szellemi tartalmak. Például az is, hogy valaki sokat olvasott, meg például a farizeusok, ők ismerték a Tórát jól, a Bibliát, és mégsem menekültek meg. Mert őket a sok tudomány, a gazdagság a fejükben elválasztotta Istentől. Tehát gazdagság kétféle van. Van anyagi és lelki értelemben, szellemi értelemben. Mind a kettő elválaszt Istentől. Ezért beszél a mindenható Isten nekünk a megüresedésről, hogy kívánjunk üresek lenni, mint Jézus. Hogy ő töltsön meg minket. Tehát szabadulj meg minden tartalomtól, ami a szívünkben van. Hogyha a szívünk földi dolgokhoz húz, attól is szabaduljunk meg. Ő nekünk megadja ezt a kegyelmet. Vagy szellemi tartalmakhoz. Vagy eszmei tartalmakhoz, hogy mit tudom én, vezérigazgató vagyok, vagy mit tudom én, huszárkapitány. Teljesen mindegy, vagy gazdag ember. A státusz, meg a hírnév, meg az embereknek az elismerése. Ez mind gazdagság, emberek. Például nekem lehetne az is gazdagság, amit van nekem egy jó csajom, akivel az itt szeretjük a testi dolgokat, ugye, a földi dolgokat. Ez elválaszt engem az Istentől. Hát Ádámnak nem volt pénze, nem volt neki dollárja, de mégis az a gazdagság, amit ők Évával ketten eszközöltek, őt elválasztotta Istentől. Tehát Persze, hogyha valakit érdekel az igazság, Isten ezt bővebben kifejti mindenki számára, hogy a gazdagság nem csak a pénz, nem csak a, mit tudom, az ingatlan, hanem minden. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azt mondja, hogy boldogok a gazdagok, és az okos emberek, nem. Pontosan fordítva, boldogok a szegények, és a lelki szegények, akiket nem terhel fölösleges anyagi kincs, vagy pedig eszmély, vagy pedig szellemi kincs. Ők szabadok. Én beszélgettem gyermekekkel is, kisgyermekekkel is, és látom, hogy ők tátkarokkal fogadják. Tehát volt olyan, hogy beszéltem két felnőttel, velem egykorú felnőttel, és ott volt két gyermek is, az ő gyermekeik. És picit óvatosabban próbáltam fogalmazni, mert mondom, hogy hát a gyermekeket ne botránkoztassam meg. Beszéltem nekik a Isten dolgairól. És én azt hittem, hogy a két felnőtthöz beszélek, de nem, nem ez történt. A két gyermek hamarabb megértette, miről beszélek, mint a két felnőtt. A két gyermek értette, miért azért, mert ők üresek. Tehát nincsen tele az ő fejük hamis tartalommal, hazug tartalommal. Ők üresek. Könnyebben tudták fogadni azt, amiről beszéltem, mint a szüleik. A második államképről még csak annyit mondanék el, hogy azért is mutatta így az Úristen ennek a másik Anna Máriának a viszonyulását hozzá, mert így volt kedves neki. Pál apostol által is allegorikusan fogalmazza Jézust úgy, hogy ő a vőlegény, mi pedig a mennyasszony. Tehát hiányképesen az egyház az maga mennyasszony. A vőlegény, aki minket eljegyzett, az Úr Jézus, akiben Isten maga a testé lett. Ezek mind szinonímák, ezek a szavak, hogy mennyasszony, vagy pedig egyház, vagy pedig eklézsia, vagy pedig Isten gyermekei, vagy pedig bizonságtevő, vagy pedig a két prófita, két olajfa, ezek mind allegóriák a Bibliában. Ezeket Isten majd segít megérteni, hogyha olvasta a Bibliát. És azért használja Isten ezt a hasonlatot, hogy értsük meg, hogy annyira ki ne ragaszkodjunk ő hozzá, aki Jézusban testé lett, értünk, mint ahogy egy mennyasszony az első szerelemben ragaszkodik a vőlegényhez. Aval az öleléssel, aval a csókkal. De csók azt tulajdonképpen nem fizikai csók lelkiértelemben nyilván. Hogyan csókolta meg például Jézus az apostolokat? Hát az ajkaikra csókolta az igazságot, elmondta az ő ajkaival az igazságot. Ez a szent csók. Nem az, hogy másra csókolózunk össze-vissza, hanem az, hogy lelkiértelemben. Például, hogyha valaki tudja fogadni ezeket a szavakat, amiket én most mondok, azáltal az ember meg van csókolva lelkiértelemben, és lehet az férfi, lehet az nő, teljesen mindegy. Ez a csók ember, Istennek a csókja, amikor az ő gyermekei, az ő bizonságtevői beszélnek az igazságról, ami által kizökkenti őket a halál útjáról, abból a kerékvágásból, amelyeket a vesztelembe vitte. Ez a csók emberek, ez a szent csók. És nyilván boldogok, akik tudják fogadni ezt a csókot, az élő Istennek a csókját. Hát ő is szavakkal, az ajkaival beszél hozzánk. Az ajkaink arra vannak, hogy beszéljünk. Figyelj meg, ez is milyen szép szó. Beszélni. Isten beszédével élni. Aki nem beszél, az nem él emberek. Aki nem beszél, az nem él. Fontos nekünk beszélni, Isten beszédével élni. Többször mondtam ezt. És ez is ajándék, mert Isten nem csak arra adja az igazságot, hogy mi magunkba azt forgassuk, és magunknak megtartsuk, hanem arra, hogy megosszuk embertársainkkal, beszéljünk, Isten beszédével éljünk. Engedjük, hogy átfolyjon rajtunk az igazság, mert csak úgy tud minket az megeleveníteni, megtisztítani, feltámasztani a lelki halálból, az első halálból. És így most megint eljutottam a legeslegfontosabb dologhoz, amit Jézus háromszor mondott Nikodémusnak. Egymástán háromszor mondott Nikodémusnak, hogy fontos az embernek ugyanaz születni. Pontosan, mint a mesében, ahogy a halott hercegnőt a herceg megcsókolta és felébredt a halálból. Ugyanezt kell történjen velünk is, mert a lelkünk halott, mindaddig, amíg nem ismerjük meg a Teremtőnek a szavát, az ő élő jelenlétét, a feltámadás erejét, a mi lelkünk halott emberek. Addig testiek vagyunk. János evangélium a harmadik rész szól az újjászületésről, hogy aki testben született, test által, a férfi és a nő testi vágyából született, az csupán test. Mindenki csak test. Ezért minket a test irányít, a testi vágyak, a testi gondolatok. Azonban, amikor a vőlegény megcsókol, az igazi vőlegény megcsókol, a Krisztus megcsókol az ő lelkével, akkor a lelkünk feltámad. Ezt hívja úgy Jézus, hogy újjászületés. Akkor mi már nem csak test vagyunk, hanem lélek is. Sőt, amikor a lelkünk kezd erősödni, Isten kezdje a lelkünket erősíteni, akkor történik az, hogy a lelkünk átveszi az irányítást a test fölött. És a test fogja szolgálni a lelket. Mostanig az volt, hogy a testedet szolgálta a lélek, így a lelked torzult, a tested meg szép lett, meg ügyes, meg csinos, meg minden, ettél ittál és élvezkedtél, de a lelked, mint gyermek, kullogott utánad. Sosem azt csináltad, amit a lelked akart, amit a lélek akart, hanem amit a test akart, mert testi voltál. Egész életedben mostanig testi voltál. De most dönthetsz úgy, hogy elfogadod kéret a Teremtőtől, az Úr Jézus által a kegyelmet, hogy szüljön újjá téged, adja meg az újjászületés ajándékát, hogy a lelked támadjon fel. Próbál meg elképzelni így a térben, hogy amíg testiek vagyunk, a lelkünk nincsen feltámadva, a lélek van alul, a test felül. Netán a test meghal, szó szerint rárodhat a lélekre. Azonban, ha helyet cserélnek, mert Isten a lelket megeleveníti, mi bennünk, feltámasztja a lelkünket, akkor a test felül kerül. A test fölé kerekedik a lélek. A test fölé kerekedik a lélek. És a testtel bármi is lenne, a lélek szabadon távozik, mert ő már nem a testtel azonosul, hanem Isten lelkével, az igazsággal. És ez maga a szabadság, ez a megváltás. Ez az üdvösség, hogy a lélek szabadon tud távozni. De hogyan tudjon szabadon távozni a lélek egy olyan testből, amely egész életében leuralta a lelket. A lélek fölött hatalmaskodott. Lehetetlen. Az előbb is mondtam, hogy az maga a kárhozat, hogy a lélek mivel teljesen testi, végig kell szenvedje a test rothadását. Ahogy mondja Ezékiel prófét, hogy miért rothadnátok meg a bűneitekben, vagy a Zsoltáros. Isten nem engedi, hogy az ő gyermekei rothadást lássanak. Ennek a jelentése az, hogy aki megismeri őt, annak a lelke nem marad benne a testben, hanem szabadon távozik az örök hazába, hogy mikor, holnap, ma este, 50 év múlva, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a lélek teljesen felszabaduljon. Ahhoz azonban kell a szerelem, az igazi szerelem. Nem egy test iránt, mint korábban, egy férfi iránt, egy nő iránt, hanem a lélek iránt, Isten lelke iránt, a szent lélek iránt. És ezt a szerelmet Isten megadja, amikor mi elkezdjük megismerni Jézus szavait, és azt beri égeti a szívünkbe, és érezzük, hogy ebben van az élet, és ehhez ragaszkodunk. A valóságban, hogy van, fogalmam sincs. Isten tudja. Én teljes szívemből kívánom mind a két Anna Máriának, az összes Júliának, az összes Attilának és mindenkinek, hogy ez a szerelem valamiképp történjen meg az ő szívében, és úgy tudjon ragaszkodni az élő Istenhez, az ő szavához, mint ahogy egy mennyasszony ragaszkodik az ő vőlegényéhez, amikor első szerelemben van. Mert aki ezt megkapja ajándékba, azt a szerelmet, az megmenekült. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!